Sziasztok, Nagy Hetinek podcastunkat halljátok, a mikrofonnál Gyarmati Orsolya. Mai vendégünk Varga László kaposvári megyés püspök, akivel telefonon fogok beszélgetni, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laci atya.
Mindörökké, amen. Szerintettel köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük mindjárt a legelején. 56-ban születtél, ami egy kimondottan vallás és egyházellenes korszak volt. Milyen volt ebben a közegben felnőni, hiszen a szüleid hívő emberek voltak, és aztán hogyan kaptad meg a hivatásodat?
Hálát adok a Jóistennek, hogy én akkor születhettem, és ott születhettem egy kis faluba megyébe, vallásos neveltetőben részesültem. Édesapám 55 évig volt kántor, édesanyám pedig a sekrestési szolgálatot látta el, amíg az egészsége engedte, a templom mellett laktunk. Állítólag, én ezt nem tudom, csak elmondták a szüleim, amikor megkereszteltek, akkor a keresztelő pap azt mondta nekik, hogy most egy papot keresztelt. És ezt hála Istennek nem mondták a szüleim, csak a papszentelés után. Hát ez nem akarta befolyásolni ebben, utána mesélték el. Sőt, azt is elmondták, hogy attól kezdve imádkoztak azért, hogy pap lehessek, de nem mondták soha. Ez nagyon nagy szabadságot adott nekem. Valószínű énét indult a hivatásom. Illetve van egy, a Szentírás alapján azt is mondhatom, hogy már a világ teremtése előtt Isten kiválasztott engem, és akarta, hogy nagyon gyermeke legyek, úgyhogy abszolút jó a hivatás történet, ha onnét indul a Szent Háromságból. És az, hogy én mikor, én 17 éves voltam, amikor először ötlött fel bennem a gondolat, egy belső indításra, hogy nekem nem mérnöknek, hanem papnak kell lenni, és ez erre abszolút alkalmatlanak tartottam magam, mások is annak tartottak. Én ebben az irányba kerestem, ebben az irányba. Az osztályfőnököm tartott alkalmatlanak, amikor meghallott, hogy pap akarok, hogy jelentkezem, akkor egy kicsit elszörnyűködött. De aztán a hivatásomhoz hozzátartozik az, hogy folyamatosan attól a pillanattól kezdve, hogy a püspökön fölvett a kispapjaink közé és a katonaságnak fölvett papnak, attól kezdve folyamatos megpróbáltatásoknak volt kitéve a hivatásom, amit én nem is sejtettem, hogy miért történt. De a történetet a Jóisten írja, és én nekem voltak forgatókönyveim állandóban, hogy mit szeretnék, ő megidőnként elkérte a forgatókönyvet, átírta. Az én forgatókönyvem az volt, hogy jaj, de jó, leérettségizek, és akkor irány a szeminárium. Isten pedig azt mondta, hogy igen, de előtte még egy szakaszt meg kell lépni, és erre nagyon szükségem volt ez a katonaság, ahol én átéltem az első nagy megtérés tapasztalatomat, amire meg szükségem volt, mert a vallást gyakoroltam, de Krisztus nem követtem. Én nem gondoltam azt, hogy a kereszténységnek a központi része az, hogy jó és kövessen, tartson meg a parancsokat, és legyek jó fiú. Megpróbáltam, nem sikerült.
És akkor mi történt ott a katonaságnál? Mi volt ez a megtérés élményed?
Egy a legnagyobb súlyban akkor 47 kilót nyomtam. 17 évesen, amikor bevittek katonának, és katonaságra töltöttem be 18-at, ami abszolút szabálytalan volt mind a kettő. De nem számított, mert én miután pap akartam lenni, ezért azt mondták, hogy akkor irányítam. Egy hónap alatt teljesen fizikailag kikészítettek, mert fizikai erőm nem volt, és idegileg is nagyon megviselt a történet, mert mai szóval úgy mondanám, hogy szivattak. És ez folyamatos volt. Én meg nem tudtam megvédeni magamat, mert nem volt hozzá fizikai erőm. Egy hónap alatt eljuttattak odáig, hogy már csak a kárdítól tudta bennem a lelket, és nem értettem a Jóistent, hogy miért csinálja ezt, hiszen hát én jó katolikus vagyok, és akkor most meg imádkozom is, de az ima nem működik, a segítség nem jön, gondoltam én. De aztán megjött, csak másképpen. Megszólított egy baptista lelkésznek készülő fiú, ő is ott volt a laktanyában. Miután kiderült, hogy én pap akarok lenni, kérdezte, hogy van-e szentírásom. Van, de nincs itt, hanem otthon van. Akkor odaadja az övét, és szerint olvasom. Kellene is, meg kellene jelen. Biztos, hogy mondták nekem ezt itt a órán, csak ez nekem a nem esett le. Ott viszont azonnal leesett. És a kezembe vettem a szentírást, mert nagyon ki voltam nyugasztva, ezért alkut kötöttem a jövőtönnel, hogy oké, én elolvasom, amit mondasz, megteszem, hogy értem. De ha nem jön be, amit ígérsz, akkor se pap, se keresztény nem szeretnék lenni, mert ez halálos. Uh-huh. Ez itt nagyon, nagyon nem jó. És a hegyi beszédet kezdtem el olvasni, hogy boldog mondásokat, és boldogok a szegények, úgy döntöttem, hogy gazdag vagyok, mert mindenből van három, már a Málha zsákomban, a katonaság, ez kincstári volt, úgyhogy kiosztottam, ami nem volt olyan minden. Hát ez nagyon gyorsan hozta az üldöztetés boldogságát. Mivel rovancs volt, ellenőrzés volt, és nekem nem volt semmi. A srácok mind átváltoztatták alkohollá. Uh-huh. És megörültek. Ez büntető ezred volt, mert nagyon sok olyan katona volt, aki börtönből jött, vagy börtönbe ment. Tehát büntetett előjelek voltak. Csak le kellett tölteni a katonaságot is. Egy egészen új és ismeretlen világba csöppentem. És én ebben a nagyon erőszakos, nagyon durva világban döntöttem el, hogy megöltem ezt, és Isten azonnal visszajövett. Elvette a szorongásaimat, a félelmemet, ami teljesen új volt, mert addig 18 éven keresztül csak szorongtam és féltem, mert pici voltam, gyenge voltam, bárki megverhetett, és meg is vert, hogyha akart. És nem tudtam megvédeni magamat. Megszűnt a félelem és a szorongás, és ez fantasztikus lendületet, erőt adott ahhoz, hogy akkor rávessem magam a Bibliára, és akkor olvassam és éljem. Mivel az ellenség szeretett mindjárt ott van az 5. fejezet végén, úgy döntöttem akkor 18 évesen, hogy engem nem taníthatnak meg gyilkolni. Úgyhogy letettem a fegyvert, nem voltam hajlandó lőni, ezért aztán megint jutalmaztak, leginkább fogdával. De volt olyan eset, amikor már nem lelőttek, de... De hát nem ők a történelem urai, úgyhogy nem sikerült, mert a jó Isten közben
őket. Hát akkor mondhatjuk azt is, hogy az egész katonaság egy elképesztő belső fejlődés volt, bármennyire is nehéz volt, ugye? Tehát, hogy valahol azt mondtad, hogy meggyógyult az önmagaddal való kapcsolatod.
Az később volt, ez akkor a hivatás kalandja. Tehát fantasztikus élmény lett követni Krisztust egy olyan közegbe, ami erőszakra és fegyelemre meg egyébre épül. Én pedig náluk nagyobb hatalomnak rendeltem alá magam, és ő nekik engedelmeskedtem mennyi atyának. Ez aztán rengeteg kalandot. A legfontosabb történt, szenvedélyesen beleszerettem a Krisztusba, és elkezdtem követni. És őt akartam követni mindenben. És amikor leszereltem, akkor már megfogalmaztam, hogy Isten nagyobb, mint a varsói szerződés. Megerősítette a hitemet. Tehát ez a két év azért volt fantasztikusan nagy dolog, mert a hivatásomban és a hitemben is megerősödtem, és így kerültem a szemináriumba, aztán szenteltek föl. Az a tapasztalat, amit kérdeztél, az a karizmatikus újjászületés tapasztalata lett, amikor fizikailag nagyon beteg voltam, szentelés után gyomorfekélyen volt, és nagyon szenvedtem. A katonaság alatt kezdődött, de nem volt súlyos, de utána nagyon súlyos lett, és műteni akarták. És hát a lelkem is beteg volt, mert úgy gondoltam, hogy méltatlan vagyok arra, hogy pap legyek, mert nem tudom szeretni az ellenségeinek. Az pedig nekem kardinális kérdés volt, hogy ellenség szeretet nélkül és kereszténység és Krisztus követés. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor inkább jobb, ha elmegyek, mert hamisak prédikálok az embereknek. Ekkor kerültem kapcsolatba a karizmatikus megújulással, ahol imádkoztak fölöttem. Egy karizmatikus papi közösségben voltam lelki gyakorlaton, imádkoztak fölöttem, és azonnal meggyógyultam. Fizikailag megszűnt a fekélyem, meggyógyult az önmagammal való kapcsolatom. Életemben először elhittem és átéltem pólusukig hatóan, hogy Isten feltétel nélkül úgy, ahogy vagyok, szeret. Mert az ő gyermeke vagyok. Ezt tudtam, de nem értem. Uh-huh. És ez volt a nagy gyógyulás, az önazonosságom gyógyulása. Egyházammal is meggyógyultam, és apa kaptam lenni, semmi más.
Sokszor mesélsz arról, bárhol, hogyha olvasom a szentbeszédeidet, bárhol nyilatkozol, hogy mindig fölismered azt, hogyha neked fizikai tüneted van, akkor az mindig valamiféle lelki konfliktusnak az eredménye. Hogy látod, mennyire vagyunk ennek tudatában ma, hogy test és lélek abszolút mértékben összefügg?
Akár tudatában vagyunk, akár nem, ez így van. Hát, ember test, lélek és szellem. és az Isten bennünk való lakása, bennünk való léte, az van a személyiségünk középpontjában. A Biblia a szívet jelöli meg, hogy ott lakik az Isten, de nem gondolom, hogy lokalizálni lehet a jelenlétét. Viszont a legnagyobb terület bennünk a Szentlélek, az Isten jelenléte. Aztán van a psziché, amelyik ennél kisebb, és van a külső, ami látható, ami mérhető exakt módon a tudomány számára, az pedig a testünk. Ha mind a három nagyon szorosan összefügg, ha megbetegszem fizikailag, akkor a lelkem is megbetegszik. És ott attól függ, hogy milyen döntéseket hozok, a szabadságomat hogy használom, vagy betegebb leszek lelkileg, vagy pedig elkezdek gyógyulni, mert kapcsolatba léptem azzal, aki bennem él, a Szent Háromsággal, a Szentlélek segítségével, és akkor elindul a gyógyulás. Visszafele hat. Ez a kapcsolat, ez elkezd gyógyítani bennünket, lelkileg béke lesz, erő lesz, öröm lesz, remény lesz. Nincs olyan betegség, amiben ne lehetne jót tenni, ne lehetne szeretni, akár csak a tekintetemmel, ha meg sem tudok mozdulni, vagy egyszerűen imával, vagy jót gondolok a másikról, mindenképpen lehet szeretni, azt én döntem el a szabadságomat, mire használom, és ez gyógyítja a testet is. És ugyanúgy fordítva is igaz, hogyha megbetegszik az Istennel való kapcsolatom, belép a bűn az életembe, akkor ez meg fog betegíteni pszichésen, és meg fog betegíteni fizikailag is. Ezért nagyon fontos a hármat együtt látni, a test, lélek és a szellemiség, és együtt gyógyítani, ha lehet.
Ha már erről a hármasságról beszélsz, tavaly tartottál egy lelki gyakorlatot Szellemi Harc 2.0 címmel. Mi volt ennek a lényege?
A szellemi harc lényege az, ahogyan Jézus elénk élte. Nem hadonászás a gonosztal és a démonnal, meg nem riogatás a gonosznak, hanem a keresztségben kapott hatalomnak a használata. De nem mondunk a gonosznak, és igen mondunk az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre. Jézus szellemi harcában azt csodálhatjuk meg, vagy azt láthatjuk, hogy olyan szintre vitte az Atyával való kapcsolatát, mint az elede. Az ő elede az volt, hogy teljesítette a mennyei Atya akaratát. Mindig minden helyzetben az Atyától függő, valóságos emberként függővé tette magát a mennyei Atyától. Pusztában is így győzül a sátánt, később is, és a kereszten is. Amikor ugyanazt mondja neki a sátán, hogy te Isten fia vagy, akkor mutasd le a keresztre, és akkor hinni fogunk. Te a szellemi harc lényege annak a gyakorlása, hogy hogy tudunk függővé válni, a szabadságunkat hogy tudjuk jól használni, hogy mindig minden helyzetben önként, szabadon, szeretetből Istentől tegyük függővé magunkat. Ugyanakkor, hogyha támad a gonosz, kísért, vagy pedig akár a személyes életünkben, akár közösségen keresztül, vagy a kor atmoszféráján keresztül, a szokásokon, vagy a közvéleményen, vagy a rendeken keresztül, akkor hogyan tudunk lenni? Hogy tudjuk az Isten gyermeki szabadságunkat megvédeni, vagy felszabadítani, ha elbuktunk és csapdába kerültünk? A kísértések idején a legegyszerűbb ellene mondani, küzdelem az, hogy ellene mondunk a gonosznak, nem állunk vele szóban. Szélnészen katonyunk mondja azt, hogy a gonosz olyan, mint a hazug szerető, jön az ajánlataival. És azt mondja, hogy Katalin, hogy nagyon egyszerű a segítség, meg kell köszönni, hogy milyen csodálatos ajánlatod van, megbeszélem a vőlegényemmel, vagy beszélem a apámmal, hogy mit szól hozzá. Én azt gondolom, hogy bármikor megtennénk, akkor nem tudnánk el. Ha Ádám és Éva a kertgazdáját megkérdezte volna, akkor nem ették volna meg az almát. De ne felejtettük megkérdezni. Önállósították magukat, és aztán elbuktak. Ha elbuktunk, tehát a kísértőnek mégis sikerült, akkor ott van a bűnbánat, ami szintén a szabadságunkat adja vissza, hogyha megbánjuk a bűneinket, és elfogadjuk Isten szabadító, gyógyító szeretetét és megbocsátását. Hogyha pedig egy bűn szokássá válik, akkor az úgy hívjuk, hogy megkötözöttség, amikor mintha a testem egy része levődik, és nem működik rendesen az élet, Ekkor szoktunk szabadító imát végezni, közbejáró imát. És ami nagyon ritka, de megtörténik, hogy a gonosz az ember személyiségét akarja birtokba venni, a megszállottság idézőjelben, akkor pedig az exorcizmus, a Krisztustól kapott hatalomnak a gyakorlása, amit az ember gondolja gyakorol. Most nagyon röviden így fog.
A Kaposmári Egyház megyének, hogyha fölmegyünk a honlapjára, akkor ott egy olyan fotót láthatunk, amin fiatalok ülnek körben, és ott felettük ilyen kis szövegbuborékokban olyan kérdések vannak, hogy mit csináljunk másképp, hogyan váljunk hitelesebbé, mire figyeljen az egyház jobban. Mert ugye meghirdetted az egyházmegye megalapításának 25. évfordulója alkalmából az első egyházmegyei zsinatot. És a kérdésem az, hogy a fiataloktól várjátok a visszajelzéseket, illetve hogy mi az, amitől talán most kevésbé hiteles az egyház, vagy mi az, amire nem figyel?
Szeretnék megszólítani a fiatalokat is, szeretnék minden korosztályt megszólítani. Sajnos a pandémia ez nagyon lelassította a folyamatokat, és a személyes találkozásokat nem tudtuk eddig olyan szinten az egyházközségekben megszervezni, ahogyan terveztük a zsinatolásokat idézőjelben, de a kérdéseken keresztül több ezer embert elértünk, és ezeknek a válaszoknak a feldolgozása folyamatban van. Ennek fényében a mottoja a zsinatnak, hogy vonzásban, egységben és közösségben, tehát egy vonzó egyházat szeretnénk építeni, mert sokak szemében az egyház nem jó hír, nem örömhír, hanem inkább rémhír, és nagyon sokan ott hagyják az egyházat. Nyugaton is, meg nálunk is, vagy írásban is demonstrálják ezt a kilépést, vagy csak szóban, vagy egyszerűen szó nélkül elmenne. El kell indulnunk az emberek után. Most különösen a pandémia kiürítette a templomainkat is. Tehát nem jönnek vissza az emberek, félnek visszajönni, akkor se jöhetnének. És ez azt jelenti, hogy amit Ferenc pápa az elejétől mond, amióta a pápaságát végzi, azt a szolgálatot, hogy el kell indulni az emberek után, de ezt csak akkor tudjuk, hogyha beengedjük Jézust az életünkbe, mert ő az, aki küld bennünket. Láttam egy rajzot, én nem kell rajzolom majd jelesen képzelni, egy templomnak a sziluettjét, belül az ajtón kívül ott áll Jézus, azzal a jelenések könyvbeli szöveggel, hogy nézd, az ajtód előtt állok és zörgetek, ez a felirat, belül pedig a templomban lévők nekifeszülnek az ajtónak, és az van oda jövő egy szövegbuborékban, hogy be ne engedjétek, mert mindent megváltoztat. És hogyha beengedtük Jézust, akkor küldeni fog bennünket. Nem az egy elveszett, hanem a 99 elveszett után, hogy a többség kint van, nem itt belül. El kell indulnunk a találkozások után. Nagyon remélem, hogy nem csak új formákat találunk a találkozásokhoz, online-ra gondolok, hogy hogyan lehet elérni embereket, hogyan lehet megszólítani, és hogyan lehet meghívni Krisztus követésére és az egyházba való belépésre. Nagyon remélem, hogy ebbe találunk olyan lehetőségeket, utakat, amik sokak számára járható úttá válnak, és az egyházat vonzóvá tudja tenni. Nagyon fontosnak tartom nem csak az, hogy vonzásban, hanem az, hogy egységben legyünk, mert a legnagyobb botrány a kereszténység megosztottsága. Ugyanazt a Krisztust hisszük, ugyanazt az Istent imádjuk, és megosztottak vagyunk. Jézus a búcsú beszédében az egységért imádkozott, és még adósok vagyunk ennek a megvalósításával, mert legyenek mindnyáján egy, ahogyan az Atya és ő egyek. És ezt is fontosnak tartom, hogy az egységet építsük az egyházon belül, és az egyházon kívül lévőkkel, és a közösséget, mert közösség nélkül nem tudunk tanúságot tenni arról az örömhírről, hogy elérkezett az Isten országa. Ezt egyetben nem tudja megmutatni, ahhoz kell legalább kettőtől, hogy kimondhassák azt, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást.
Egy héttel ezelőtt adtátok át a kaposvári keleti temetőben a meg nem született gyermekek emlékhelyét. Szerinted mi a legnagyobb jelentősége ennek az emlékhelynek, és ki az, akinek ez segíthet?
Az Irgalmasság Háza szolgálat kezdeményezésére indítottuk el ezt az emlékhelyet, és készítettünk egy szobrászművészettel egy szobrot oda, amivel az volt a célunk, hogy azok, akiknek megfogant a gyermekük, de valami miatt nem születhetett meg, vagy elvetődt, vagy pedig elvették az életét, hogy legyen egy hely a temetőben, őrájuk lehet emlékezni, tehetnek virágot, mégis imádkozhatnak a megfogant, de meg nem született gyermekeikért. És ebben segíteni szeretnénk, mert nagyon sokat szenvednek azok az édesanyák, akik elveszítik a gyermeküket, akkor is, hogyha mondtangatélés, és akkor is, hogyha a botuszunkat. Tehát ezek a sebek nehezen gyógyulnak, és ebben szeretnénk segíteni. Van egy ehhez kapcsolódó lelki gyakorlatunk is, aminek az a címe, hogy ne tudni, mit élek el. És ebben a résztvevők megsegít a lelki gyakorlat vezetői feldolgozni ezt a traumát, és segítenek gyógyítani az elvesztés sebét. Ez volt a szándékunk ezzel a meg nem született gyermekeknek az emlékeivel.
Nagy héten beszélgetünk, ez az adás is nagy héten fog bekerülni a NEK honlapjára. Azt szeretném kérdezni, hogy te hogyan készülsz most a húsvétra?
Csendben.
Hát úgy tudom, hogy neked a csend amúgy is rendkívül fontos az életedben.
Szeretek csendben lenni, hogy hallhatóvá váljon a szeretet diszkrét hangja, mert Isten a csend barátja. Isten a szív csendjében beszél, mondja Kalkutai Szent Teréz. És nem az a fontos, hogy mi mit mondunk neki, hanem az, amit ő mond nekünk, azt kell meghallgatnunk, és azt kell megtennünk is. Ezzel próbálok készülni a húsvétra, várom a kispapokat, az egyház megy a néhány kispapját, és akkor velük fogjuk itt a püspökségen megünnepelni a Szent Háromnapot, illetve nincs székesegyház, mert felújítás alatt van, ezért minden nap más templomba ünneplünk és emlékezünk a városban. Hát ahol lehet, személyesen találkozunk a hívekkel, lesz olyan templom, ahol csak online közvetítjük a liturgiát. Én bennem nagy béke és nagy öröm van, de ez nem a húsvét ünnep ajándéka, hanem ez az Isten jelenlétének az ajándéka, mert abban élünk, vagy abban élet.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Laci atya, és áldott húsvétot kívánok neked.
Neked is, meg a hallgatóknak is. Jó Isten áldjon!
Kedves hallgatóink, mai adás vendége Varga László püspök atya volt. Hallgassatok minket legközelebb is, és legyen a húsvétotok nyugodt, szép és áldott. Búcsúzik a mai adás műsorvezetője, Gyarmati Orsolya.